Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban a Zsoltárok könyve 87. fejezetének első és második verseiben eképpen. Szenthegyen alapította az Úr Sion kapuit. Jobban szereti Jákob minden lakóhelyénél. Jobban szereti. Amen. Kedves testvérek, Kórah fiainak zsoltáraiban többször előkerül ez a nagyon fontos téma, amely a szenthegy, a templom, körülötte a szentváros dicséretét tartalmazza, Isten hegyét, Isten városát, Isten templomát. És a hely egyben jelzi Isten jelenlétét, Isten jelenlétének fontosságát, azt a gyönyörű evangéliumot, amely a teljes írás összefüggésében így hangzik felénk, és Jézus Krisztusban így teljesedett be. Itt van az Isten, jelen van az Isten, velünk van az Isten, az örök élet teljességében, már itt a földi világban, minden percében. És hogyha Isten velünk, akkor kicsoda lehetne ellenünk. Műfaját tekintve ez a Zsoltár, a 87. Zsoltár, Sion Zsoltár, és Isten jelenlétéről szól. Egészen egyedi módon, és ebben van az üzenet, ezt szeretném röviden ebben az igehirdetésben kifejteni, a felolvasott Zsoltár gondolatmenetét követve, de a teljes írás összefüggésében. Mit jelent az Isten jelenléte? Ebből a Zsoltárból egyértelműen kiderül, hogy Isten jelenléte az ő népét szerető jelenléte. Induljunk ki onnan, hogy értsük ezt a meghatározást, hogy Isten jelenléte szerető jelenlét. Minden esetben. Aki Isten jelenlétét megtapasztalja az ő szent helyén, a gyülekezetben, igéje és lelke által, és ezt tovább viszi a mindennapokban, azt az a szerető jelenlét örömmel tölti el. A te jelenléted megvidámít, éltet és bátor szívet ad. Isten jelenléte szerető jelenlét. De ezt a szerető jelenlétet most egészen speciálisan tárja elénk ez a Zsoltár, amikor így fogalmaz, hogy úgy szeret az Isten, hogy jobban szeret. Jobban szereti Jákob hajlékát, Jákob helyét, jobban szeret bennünket, az ő népét, az Isten. És kedves testvérem, most arra kér bennünket Isten igéje, hogy ezt ne értelemmel akarjuk felfogni, hogy mit jelent ez a csoda, hogy Isten jobban szeret bennünket. Ne értelemmel, ne valami rendszerben, ne emberi logikával akarjuk megragadni ezt a csodát, valahogy úgy, hogy ha bennünket jobban szeret, akkor másokat kevésbé szeret, akkor mi lesz másokkal, itt most nem ez a lényeg, sőt, majd a Zsoltár második részéből kiderül, és ez is az üzenet része, hogy Isten másokról is gondoskodik. De itt most ne ragadjunk le ennél, hanem egyszerűen halljuk meg ezt az üzenetet. Isten szeret bennünket, jobban szeret, mint elgondolnánk, elképzelhetnénk bennünket, gyarló, nyomorult embereket, az ő egyházát, az ő népét, amelynek kifejezője a látható hely, a templom, a Sion hegye, amelybe belehelyettesítetjük most a mi templomunkat, ezt a gyülekezetet. Emberi értelemmel felfoghatatlan, de hitáltal befogadható, hogy meghalljuk ezt a csodát, és elfogadjuk, és örülünk ennek, hogy Isten jelenléte bennünket szerető, jobban szerető jelenlét, és ez a csoda tényleg felüdít, megvidámít, éltet, és bátor szívet ad. És hogyha ezt a csodát, Istennek ezt a bennünket jobban szerető jelenlétét a teológia szent nyelvén, a Biblia szent nyelvén, az egyház kifejezéseivel akarom megfogalmazni, és meg kell fogalmazni, mert a világot tanítani kell az egyház nyelvére, mert ha mi nem tesszük, akkor soha nem tanulják meg ezt a nyelvet, akkor ez azt jelenti, ami benne is volt a Zsoltárban, hogy Isten kiválasztotta az ő népét. Kiválasztotta ezzel a jobban szerető szeretettel, az övéi vagyunk, az ő tulajdonai. Ez a megelőző kegyelem, amely megint túl van minden emberi logikán. Ezáltal megalapozta, benne volt kétszer is a Zsoltárban, megszilárdította, megerősítette az ő népét. Kiválasztotta az ő népét, ezt láthatóvá tette azzal, hogy megteremtette őket, hogy újjáteremtette őket, hogy elhívta őket a szolgálatra, hogy megváltotta, hogy megdicsőítette őket. Ez mind az üdvösség. Az, hogy Isten szeret bennünket, hogy jobban szeret bennünket, ez maga az üdvösség ennek a jobban való szeretetnek a külső megnyilvánulása a teológia nyelvén kifejezve. Arra kér bennünket ez a Zsoltár Isten igéje, hogy úgy menjünk el innen, hogy ezt komolyan vesszük, ezt meghalljuk, és ez valóban minden körülmények között örömmel és reménységgel tölt el bennünket, mert nincs semmi baj, ha a hatalmas Isten szeret, mindennél jobban szeret bennünket, méltatlanokat jobban, mint sem azt elgondolhatnánk. És most itt, ezen a szent helyen, ha már Sion hegyéről és az ő templomáról volt szó, és említettem, hogy helyettesítsük be nyugodtan a mi templomunkat, ezt a gyülekezetet, akkor itt ezt látható módon, a puszta jelenlétünkkel kiábrázoljuk, elmélyítjük ezt az üzenetet. Itt van az Isten, a minket szerető Isten, mert Isten jelenléte az ő népét szerető jelenlét. Azzal, hogy hangzik az ő igéje, már igaz ez a csoda. Szeret bennünket, jobban szeret bennünket. Isten igéje miközben elhangzik, azonnal cselekszik. Isten igéje szó és tett egyszerre. Valamikor csak a szó hangzik el, az ige, és az már cselekszi ezt a csodát, hogy szeret bennünket az Isten. Valamikor pedig csak a szerető cselekvésre van szükség, és azáltal már élővé és hatóvá lesz Isten igéje. Mert mindig együtt tapasztaljuk meg az ő igéjében, amely szó és tett, megváltó szerető tett egyszerre a 87. Zsoltár igazságát. És erre hadd mondjak egy példát ma reggel, konkrét ok miatt elém került Márk evangélium első fejezetéből az a történet pár versben, amikor Jézus meggyógyítja Péter lázas anyósát. Megragadott az a mondat, hogy amikor látta a tehetetlen asszonyt Jézus, az ő nyomorúságát, akkor nem tanított, akkor nem prédikált, akkor nem mondott semmit, hanem megfogta a kezét, kézen fogta, felemelte, és meggyógyult az asszony. Az ige szó és tett egyszerre. Valamikor a szó hangzik, valamikor a tett, de a kettő elválaszthatatlan egymástól, és azért említettem ezt az evangéliumi történetet, hogy döbbenjünk rá, mit jelent az Isten jelenléte. Szeret, jobban szeret, gyógyítóan szeret, megváltóan szeret, kézen fog, felemel bennünket, ami Istenünk, gyógyító Istenünk van. Tehát Isten jelenléte az ő népét szerető, jobban szerető, kiválasztó jelenléte. És ebből következik a második gondolat, amely markánsan jelen volt, felhangzott ebből a Zsoltárból, hogy Isten jelenléte más népeket is szerető jelenlét. Sőt, ebből a tényből Isten népének a szolgálata következik más népek felé. Olyan egyértelműen hangzott fel ebben a Zsoltárban Isten szeretetének egyetemessége. Az az egyetemesség, amely azt jelenti, hogy Isten minden nép Istene és Atya. Minden népet szeret a saját népén keresztül. És itt megint arra kérlek benneteket, arra kér bennünket Isten igéje, hogy azt megint ne akarjuk valamiféle teológiai rendszeren, dogmatikai rendszeren, teológiai gondolkozás alatt minden szentírási részletet idehozva megérteni, mert akkor abban a pillanatban azt mondjuk, hogy üdv egyetemesség, van ilyen, hogy üdv egyetemesség, ami a keresztény teológia szerint herezis, de most vonatkoztassunk el a teológiai gondolkozástól ebben az értelemben természetesen, és egyszerűen engedjük át magunkon Isten igéjét, amely azt mondja, hogy Isten népét azért választotta ki az Úr, és azért szereti jobban, hogy általa nyerjen áldást a Föld minden nemzetsége, a Föld minden népe. Hát ezzel kezdődik Ábrahám elhívása az 1 Mózes 12.3-ban. Azért adatik a kiválasztás, azért szeretlek jobban, hogy általa áldást nyerjen a Föld minden nemzetsége, hogy minden nép megismerje az élő Isten ismeretét. És itt felsorolja a Zsoltár ezeket a minden népeket, nyilván az akkori kor kontextusában, délről kezdve Egyiptom, aztán még távolabbra Dél-Egyiptom alatt, a régi fordítás szerint Kús földje, Etiópia, a távoli világ embereit kifejezve, nyugaton a pogány Filisztea és a Tírus-Szidóni gazdag kereskedővárosok, keleten Babilónia, mindegyik Isten népének ellensége volt. Isten népe számára az akkor ismert világ. És azt mondja Isten népének, hogy ez a te szolgálatod, ez a te feladatod, hogy védd el az én ismeretemet, védd el az Isten ismeretét, hogy ők is megtudják, és szinte proféciaként hangzik el, hogy meg fogják tudni, meg fogják ismerni. Az élő Isten Úr volták, az élő Isten ismeretét, azt, hogy ezeket a népeket is Isten szülte. Háromszor hallottuk ezt a kifejezést. Isten szülte, Isten alkotta őket is, Isten teremtette őket, Isten fogja újjászülni őket, mert számon tartja őket, mert beírta őket az ő könyvébe. Megalázkodik bennem a lélek, kedves testvéreim, hogy végezzük ezt a szolgálatot. Hát ez a keresztény szolgálat lényege, hogy legalább a szűkebb környezetünkben nem vonulunk vissza csak a hívők közösségében, és élvezik azt a csodát, hogy jaj, de jó, együtt, mert bennünket az Isten szeretett, és jobban szeretett, hanem hitáltal megerősödve kimegyünk, és visszük a munkahelyünkre, visszük a világba azok között, akik között élünk, ezzel a prófétai reménységgel, ami ott van ebben a Zsoltárban, az Isten ismeretét, mert Jézus Krisztus evangéliuma erre kötelez bennünket, mert ha ez egy Sion Zsoltár, akkor utalhatunk számos igére, hogy mert Sionból jön el a szabadító, Sionból jön el a megváltás minden nép számára. Ézsaiás próféta, benne reménykednek majd a pogányok, más népek is. Amikor Jézus Krisztus megszületett, akkor azt halljuk a híradásban, hogy ez az egész nép, minden nép öröme lesz, az egész földre kiterjed. Gondoljunk a Filippi levél Krisztus himnuszára, hogy majd eljön az az idő, amikor Jézus Krisztus neve előtt minden térd meghajol ezen a világon, sőt, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Mert Sionból adatik nekünk az az ország, az a város, Zsidókhoz írt levél 11. fejezete, amelyet az Isten szilárdított meg, és amelynek tervezője és alkotója az Isten, a maradandó város, amely minden nép számára elkészítetett. Ennél egyértelműbben, mint ebben a Zsoltárban, ez szinte nem fogalmaztatott meg a Szentírásban. Tekintsd ezt felelősségnek. Örülj, hogy ennyire szeret az Isten, hogy velünk van az Isten, hogy népével van az Isten. De ezt add tovább. Ne az eredményre nézz, az egyház néha kihaltnak látszik, hanem hogy te a magad helyén hogyan az Istentől készített alkalmas helyzetben hogyan tehetsz bizonyságot a hitedről, és az eredményt, az áldást bízd az Úrra, és ne a számokra, ne a statisztikákra tekintsünk. Tehát Isten jelenléte az ő népét, szerető jelenlét, és te jelenlét, amelyet kifejez a Sion hegye, ezáltal az ő nép által más népeket szerető jelenlétét, és végezetül ezt a két gyönyörűséges üzenetet összefoglalva, Istennek ez a jelenléte tehát hitvallásra késztet, indít, hadd mondjam így, hitvallásra kényszerít bennünket. Egy hitvalló helyzetben élünk ebben a világban. Az ő népét hitvallásra készteti más népek felé. Téged kiválasztott az Úr. Megkérdeznéd, hogy engem kiválasztott az Úr? Testvérem, annak a jele, hogy kiválasztott vagy, hogy itt vagy, ahol Isten igéje hirdettetik, ahol hallgatják, nyitott szívvel és füllel befogadják, ott Isten cselekszik. Hát ez a keresztény egyház titka Rudolf Bohren a nagy művében mondja, hogy a gyülekezetre csak azzal a hálával lehet tekinteni, hogy a kiválasztottak közössége. Itt vagy, hallgatod az igét. Kiválasztott vagy. Éppen ezért hitvalló módon, ha innen kilépsz, akkor hirdesd és éld Isten szeretetének evangéliumát. Ítélet van, az ítélet és Isten népe számára kegyelem, de mi nem az ítéletről, hanem az örömhírről beszélünk. Ez a mi hivatásunk. Tudjátok, hogy megint világos legyen, úgy lehet, hogy egy példát mondjak. Úgy lehet hitvalló módon bizonyságot tenni, hogy Isten helyéről, a Sionról, a te Sionodról, a te gyülekezetedről, a te egyházadról, az Isten népéről, a kereszténység ügyéről jót mondasz. Szeret az Isten, te is szereted az Isten ügyét, és ezt nem titkolod el. Az egyház minden nyomorúsága ellenére, hogy benne volt a Zsoltárban, hogy dicsőségesen szólsz róla, méltóan szólsz róla, pedig az egyház tele van bajja, tele van konfliktussal, tele van ellenmondással, tele van hiteltelen ügyekkel, és te mégis dicséred az Isten ügyét, és a látható egyházról jót mondasz. Elegészen odáig, hogy dicséred azt a helyet, ahova jársz. Kötődsz a szent helyhez, a tárgyakhoz, a cselekményekhez, a liturgiához, a saját felekezetedhez, a Krisztus egyházához, a keresztény gondolkozáshoz, a keresztény értékekhez, a keresztény kultúrához, a kereszténység ügyéhez, az önazonosságunkhoz, az identitásunkhoz, és nem leszel árulóvá, erről csak jót mondhatsz. Ez hitvalló helyzet. Tesszük-e? Hát folyamatosan panaszkodunk egymásra, rosszat mondunk, hát ez nem mehet így. Hát ez antimisszió, hát szeret az Isten, hogyan várhatnánk el, hogy más népek megismerik az Isten ismeretét, amikor mi önmagunkról méltatlanul szólunk, nem önmagunkról, az Isten ügyéről, amely ránk bizatott. És ennek a hitvalló helyzetnek a gyönyörűséges kifejezés a Zsoltár zárása, és ezzel be is fejezem a prédikációt, hogy az előbbiek értelmében akkor mondd azt, amit a Zsoltáros mond az utolsó versben, körtáncban énekelve, hogy minden forráson belőled fakad, Uram. Tehát dicsérve az Úr ügyét, körtáncban, nem megint szó szerint értsük, persze van szent tánc, én nem tudom körtáncban dicsérni az Urat, az én személyiségem erre alkalmatlan, ha másoké alkalmas, az nagyon jó, de itt többről van szó, látványosan, mások számára látható módon körtáncban dicsérd az Urat, és mondd egy adott helyzetben, Uram, minden forrásom belőled fakad, mindent tőled kapram, mindenem a tiéd, te vagy minden életnek forrása, és bármin van, az hálatelt szívvel téged magasztalva, neked köszönöm meg a napjaimat, mert minden nap kegyelem, minden percemet, az egészségemet, a tehetségemet, a karizmáimat, az eredményeimet, a szeretteimet, a családomat, a gyülekezetemet, a hitemet, az üdvösségemet, a nehézségeket, a kudarcokat, a próbatételeket, mert abban is érleled a hitemet. Minden forrásom belőled fakad. Neked szeretnék megköszönni minden, mert a hívő ember Isten hívő népének életében nincsenek véletlenek. Hát az Úr ajándékozzon meg bennünket ezzel a népét szerető, jobban szerető, áldó jelenléttel, és küldjön el bennünket szolgálatra ezzel a hitvalló bátorsággal. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, jóságos Istenünk, a te jelenlétedért, amellyel szeretsz, jobban szeretsz bennünket. A küldetésért, a szent szolgálatért, a hitvallás bátorságáért, amely ebből fakad. Köszönjük, Urunk, hogy ma meghallhattuk ezt, és úgy távozhatunk el innen, hogy a te jelenléted megvidámított, éltetett, még bátrabb szívet adott erre a szolgálatra. Így áldunk téged, hogy Urunk, te megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket, és kegyelemmel, irgalommal koronázol meg minket, a te népedet. Hálát adunk neked hirdetett ígéd üzenetéért, az evangéliumért, a te szabadításodért, amely minden üzenetünk lényege a Jézus Krisztusban. Így valljuk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék te tőled száll alá. Urunk, add, hogy ne tartsuk ezt magunkban, hogy bátran, szentlelkesen adjuk ezt tovább. Kérünk, éppen ezért fogadd el, amikor önmagunkat ajánljuk fel a te dicsőséged, a te evangéliumod szolgálatára, Fere barátaink javára, sok-sok nép épülésére, egyházad dicsőségére, és a te országod építésére. Erősíts meg bennünket ebben a hitben, a szolgálatban, lelked által, egy össze-vissza világban, különösképpen kérjük ezt. Így mondunk közben járó könyörgést egymásért, a jelenlévőkért, akik nem jöhettek el, szeretteinkért, népedért, más népekért, az elesettekért, a sokféleképpen szenvedőkért, a betegekért, hazánkért és az egész teremtett világ mindenségért. Hallgass meg minket, élő Istenünk, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívjuk a testvérek figyelmét az adakozásra, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja a mi Urunk, Istenünk. Mindezek után, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.